Kicsoda a fiú, a megváltó? Ez a mai kérdésünk és témánk. Ma sem nagyon akarok eltérni a leírt szövegtől, de igyekszem úgy előadni, hogy az élő adás lehessen. Hiszem, hogy Jézus Krisztus az Atyától öröktől fogva született valóságos Isten, és a Szűz Máriától született valóságos ember, az én Uram, aki engem elveszett és megítélt, egész pontosan elkárhoztatott embert, megváltott. Minden bűntől, a haláltól és az ördög hatalmából megszabadított és magáévá tett. Nem arannyal, sem ezüsttel, hanem szent és drága vérével, ártatlan szenvedésével és halálával, hogy egészen az övé legyek. Az ő országában, ő alatta éljek, és őt szolgáljam örök igazságban, ártatlanságban és boldogságban. Mert ő feltámadt a halálból, él és uralkodik örökké. Ez így igaz. Így hangzik Luther tanító vallomása Jézus Krisztusról a Kiskátéban, az apostoli hitvallás második hitágazatáról szólva. A Keresztkérdések című ifjúsági DVD első részében pedig, amit még a legelső alkalommal hallhattunk, ezt mondja a bizonságtevő fiatalember: a kereszténység Jézusról szól. Miért a Jézusban való hit a kereszténység lényege? A Bibliát olvasva fölfedezhetjük, hogy Isten a tőle elszakadt, és így a bűn, a halál és a sátán fogságába került embernek a bűnesettől fogva elkezdte kinyilatkoztatni szent ítéletével együtt hosszú tűrő szeretetét, megoldást készítő üdvakaratát. Ugye az ős evangéliumot ott olvassuk már, a Genezis, Mózes első könyve harmadik részének a 15. versében. Arról, aki majd az asszony magvaként a kígyó fejére fog taposni. Isten az üdv történetet beleágyazta az emberiség történelmébe. Nagy ugrással mondom, hogy kiválasztotta és elhívta Ábrahámot, majd utódai közül Izsák és Jákob vonalán választott népévé tette Izraelt. Ezzel a néppel minden hűtlenségük ellenére fenntartotta szövetségét, és ismételten megerősítette nekik tett ígéreteit. Így hirdethették egyre gazdagabb tartalommal az ószövetségi proféták, hogy Isten, a Masiach, a Messiás király, görög szóval Krisztus, magyarra fordítva felkent, elküldésével meg fogja oldani az ember életét tönkretevő és az egész teremtettségre kiható bajokat, és Isten királyi uralma a bűnt és a gonoszt megítélve egyszer majd egészen nyilvánvalóan meg fog valósulni a földön, és teljességre jut az örökké valóságban. A proféciák úgy szóltak az Isten felkentjéről, ismétlem a szavakat, Masiach, Krisztus, felkent, mint aki isteni hatalommal jön majd népét megsegíteni. Amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte fiát, aki asszonytól született, a törvény alatt lett, hogy a törvény alatt levőket megváltsa, hogy elnyerjük a fiúságot. Így olvashatjuk a Galáciai levélben. Jézusban elközelített Isten országa, de még nem ítélettel, hanem kegyelemmel és bűnbocsánattal, sőt, egészen a kereszt botránya alá rejtetten. De hát pontosan ezt hirdette előre például Ézsaiás 53 érthetetlen proféciája. A teljes csődnek és visszavonhatatlan tragédiának látszó kereszthalál után nem sokkal fölhangzik a tanúságtevők diadalmas bizonságtétele. Ám de Krisztus feltámadt a halottak közül, és zsengéjük lett azoknak, akik elaludtak. Péter és a többi apostolok arról tanúskodnak, tudja meg tehát Izrael egész háza teljes bizonyossággal, hogy Úrrá és Krisztussá tette őt az Isten, azt a Jézust, akit ti megfeszítettetek. Máté ezért ismétli szakadatlanul, hogy Jézus személyében az Ószövetség messiás ígéretei teljesedtek be, amint megvan írva, hogy beteljesedjék az írás. Pál hirdeti később, hogy Istennek valamennyi ígérete ő benne lett igenné, és ő benne lett ámenné. Márk pedig így kezdi evangéliumát, ahogy a DVD-ről is, a fiatal bizonságtevő ajkáról hallhattuk. Jézus Krisztus az Isten fia evangéliumának kezdete, amint megvan írva. János a keresztény hit alapjává teszi a fiúról szóló hitvallást, és ennek tagadását az Antikrisztus munkájának állítja. Ki a hazug, ha nem az, aki tagadja, hogy Jézus a Krisztus? Ez az Antikrisztus, aki tagadja az Atyát és a Fiút. Senkiben nincs meg az Atya, aki tagadja a Fiút. János első levelében olvassuk ezt. Jézus maga következetesen így szólította meg Istent: Atyám. Isten pedig többször is így tett róla bizonyságot: ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm. Ez az én szeretett fiam, őt hallgassátok. De hogyan fia Jézus Istennek? Nem úgy, mint ahogyan a gyermekeink nekünk. Meg kell szabadulnunk a testi leszármazás képzetétől, mert akkor félre magyarázzuk ezt a bibliai kijelentést. Mohamed is így érti félre a keresztjének hitvallását, és szegezi szembe vele azt, hogy Allahnak nincs fia. Nem is úgy fia Jézus a mennyei atyának, mint ahogy a görög és római mitológiák szerint az istenek és emberek nászából született félistenek vagy héroszok. Jézus Krisztus nem félisten. Elvetjük azt a tévejgést is, ami többször felbukkant a történelem folyamán, mintha Jézusból csak az emberi vágyakozás formált volna Istent az idők során. De elvetjük ennek az ellenkezőjét is, ami szerint Jézus nem egyéb, mint egy általános igazságeszménynek, emberideálnak a megszemélyesítése. A bibliai bizonyságtételt, tanúskodást e félreértések egyike sem veszi komolyan. A Krisztus utáni első évszázadok keresztény tanítói így fogalmazták meg, hogy kicsoda ő: a názáreti Jézust a Szentírásból úgy ismerjük meg, mint aki valóságos Isten és valóságos ember. És ez a két természet benne összeelegyítetlenül és elválaszthatatlanul, oszthatatlanul és elkülönítetlenül van együtt, ahogy a 451-es kalcedoni zsinatnak, kalkédoni zsinatnak a hitvallása fogalmazta meg. Ez ugyanolyan megmagyarázhatatlan titok, mint a Szent Háromság, amelynek igei tanításáról az elmúlt alkalommal hallhattunk. Ugyanakkor azt is hangsúlyozza a Szentírás, hogy a fiú az atyával egyenlő Isten. A Filippi levél csodálatos Krisztus himnusza így beszél róla: ő, mikor Istennek formájában volt, nem tekintette zsákmánynak, hogy Istennel egyenlő. A Kolosséi levélben ezt olvassuk: ő benne lakozik az Istenségnek egész teljessége testileg. És amikor megüresítette magát, szolgai formát vett fel, és emberekhez hasonlóvá lett, idézem újból a Filippi levél Krisztus himnuszát, akkor sem szűnt meg Istennek lenni. Istenségét elrejtette. De az ember Jézus Krisztusban is a mindenható Isten volt jelen. Ezért tudta hatalommal megbocsátani a bűnt. Így parancsolt hatalommal a tisztátalan lelkeknek. És azoknak a megszállottakból ki kellett menni. Innen volt teljhatalma a természet erői fölött. Élet és halál szuverén uraként hívta ki a sírból a negyednapja eltemetett Lázárt. És isteni hatalmánál fogva tudott mindenkiről mindent. Amikor mindezt már leírhattam és elmondhattam, a sok-sok bibliai részlet közül figyeljünk elsősorban János evangéliumának a prológusára, és részletesebben most azzal foglalkozzunk. Mert talán legcsodálatosabban ez az ige szakasz mutatja meg, kicsoda az Úr Jézus Krisztus. A többi szentírási helyet is ezzel összekapcsolva fogom idézni. Jézus a testté lett ige. Kezdetben volt az ige. És az ige Istennél volt, és Isten volt az ige. Ő volt kezdetben az Istennél. Minden általa lett, és nélküle semmi sem lett, ami létrejött. Benne élet volt, és az élet volt az emberek világossága. Ezekkel a felséges mondatokkal kezdődik János evangéliuma. Mielőtt elkezdene beszámolni arról, hogy Jézus hogyan jelent meg, mit tett, mit mondott, hogyan tanított, hogyan szenvedett, hogyan támadott fel, elsőként az ő lényének titkáról beszél. János a teremtés történethez nyúl vissza, a Biblia legelső mondataihoz. Ezeket most hadd idézzem saját fordításban. Kezdetben teremtette Isten az egeket és a földet, és a föld kietlen és puszta lett, és sötétség volt a mélység színén, és Isten lelke lebegett a vizek felett, és mondta Isten, legyen világosság, és lett világosság. Héberül így hangzik ez, az utóbbi mondat. Vajomer Elohim, jöhi Ór, vajöhi Ór. Isten kimondta az ő tulajdon szavát, és általa teremtett mindent. Istenben, Istenhez tartozóan volt ez a szó. Ő kimondta, és így kezdett lenni mindaz, ami lett. Maga az ige azonban nem lett, hanem volt. Folyamatos múltidő. Az a Jézus tehát, így mutatja be János az evangélium a prológusában, az a Jézus tehát, aki néhány évtizedet élt itt az emberi történelemben, és megfeszítették, de föl is támadott, az örök teremtő ige. Nem tehetnék. Még csak nem is első teremtmény. Bele alászkodott a teremtményi létformába. De a lényének épp az a titka, hogy ő az Isten tulajdonszava, aki az Istenből való. Lényében egy vele, miközben személyében mégis különböző. Innét ível János himnikus gondolatmenete a prológus csúcspontjához, a 14. versezés az azt követőkhöz. És az ige testté lett, és közöttünk sátorozott. És láttuk az ő dicsőségét, mint az atyától való egyszülöttnek dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal, más szót használva valósággal. Mert valamennyien az ő teljességéből kaptunk, és pedig kegyelmet kegyelemért. Mert a törvény Mózes által adatott, a kegyelem és az igazság, valóság Jézus Krisztus által lett. Isten soha senki sem látta az Atya kebelén lévő egyszülött Isten, az magyarázta el, egzegetálta őt. Mit jelent ez, hogy testé, hússá lett? Sarx egeneto, így van a görög szövegben. Az örökkévaló ige, az Isten fia nem egy kirándulást tenni jött ebbe a világba, hanem a bűn következményeit hordozó létünkbe üresítette bele magát. Ezt fejezi ki a Sarx hús, hústest szóval János. És pedig azért, amit oly szabatosan fejez ki Pál apostol a római levelében, Isten elküldte fiát a bűn testének hasonlatosságában, és a bűnért, és kárhoztatta a bűnt a testben. Miért kellett tehát testé lennie? Azért, hogy mi az Isten gyermekei lehessünk ő általa. Elveszettekből, a bűnrabjaiból, akik az ördög atyától valókká züllöttek, az Isten gyermekei. A zsidókhoz írt levélben olyan szépségesen olvassuk ezt, mivel a gyermekek test és vér, vér és hús részesei. Ezért ő maga is hasonlatosképpen részesévé lett ezeknek, hogy halála által megsemmisítse, más szavakkal tönkreverje, érvénytelenítse azt, akinek hatalma van a halálon, tudnélik az ördögöt, és megszabadítsa azokat, akik a halál félelme miatt egész életükben rabok voltak. Hogyan lett testé? Testé lett. Hallottuk, miért? Hogyan lett testé? Máté és Lukács evangéliuma számol be erről részletesebben. Jézus személyének egyedülálló voltát hangsúlyozzák ezek az ő rendkívüli fogantatásáról szóló igék is. Jézus Isten fia, de Mária fia is. Viszont nem Józsefé. Emberi létét illetően nincs atya. Csoda az egész lénye. Mind Máté, mind Lukács evangéliuma Jézus családfáját megrajzolva Dávidra viszi vissza Jézus eredetét. Máté a királyi vonalat mutatja be. Ennek jogi jelentősége van. Jézus beletartozik a dávidi családba. Igen, Dávid fia. Jog szerint József felelős érte, aki elfogadta ezt az Istentől reáró tisztet. Lukács pedig valójában Mária leszármazási vonalát mutatja be, és azt, ahogyan Jézus beletartozik az egész emberiségbe. Nagyon tömör és mondhatni talányos a szöveg Lukács evangéliumában, amikor arról szól, hogy Jézus mintegy 30 éves volt, amikor fellépett lévén fia, mint gondolták Józsefnek, és akkor ezen átível, és sorolja tovább, hogy Hélinek, és így tovább. És megérkezik egészen Ádámig. A Jézus Krisztust elutasító Talmud is így említi Jézus anyját, Miriam Bathéli. Miriam Héli leánya. Mária Héli leány örököse lehetett. Erre következtethetünk, akinek csak saját törzséből való férfihez volt szabad férjhez mennie, és akinek a férje így a leány apjának a fogadott fia lett egyúttal. Jézus emberi élete a Szentlélektől fogantatott. Ezt írja le világosan Máté is, Lukács is. Ez a fogantatás tehát nem a megszokott biológiai úton történt, hanem Isten különleges teremtő tette nyomán. Erre utal Lukácsnál a beárnyékoz kifejezés is. Gábriel, Isten hírnöke így hirdethette Máriának a csodát. A Szentlélek száll reád, és a magasságos ereje árnyékoz be téged, ezért a születendőt is szentnek nevezik majd, Isten fiának. A Szentlélek, aki a teremtéskor már cselekvően jelen volt, ő működik itt Jézus fogantatásánál. Aki, tudnivik Jézus, nem azért Isten fia, mert így fogantatott, hanem mivel ő az Isten fia, ezért rendhagyó és titokzatosan különleges a fogantatása is. Itt nagyon pontosan fogalmaz az apostoli hitvallás latin szövege egyébként, hogy fogantatott Szentlélektől és született Szűz Máriától, egész pontosan Máriából. Isten szent lelkének szerepeit nem olyan, mintha valami módon biológiailag mégis csak ő lenne Jézus nemzője, hanem úgy szól a kijelentés a Szentlélekről, mint aki teremtője, Isten fia emberi testének. Mária méhébe. Jézus valóságos emberként közöttünk sátorozott, és láttuk az ő dicsőségét, írja János az evangéliuma prológusában. És az eredeti szó valóban ez Jánosnál, hogy sátorozott. Kifejezi azt az ideiglenességet, ez a szó, azt a rövid időtartamot, amit itt a földön emberként töltött Jézus. Ő a bűntelen, bűntestének hasonlatosságában, szolgai formában, ebbe az emberi sémába beleüresítve és belealázva magát, volt engedelmes, mint halálig, mégpedig a kereszt halálig, ahogy a Filippi levél Krisztus himnuszában olvassuk. A görög szóban, a sátorozott görög szavában, eszkénózen, áthallatszik azonban a késői zsidóság sekina szava is, a héber sákan gyökből, Isten fenséges jelenléte, lakozása szentélyében, illetve népe között, amint ez ígéretként található Zakariás könyvében. Jézusban a templomnál nagyobb van itt. És lényegileg ugyanez mutatkozik meg abban is, ahogyan Jézus önmagáról, mint az emberfiáról beszél. Ő az Isten teljhatalmú képviselője ezen a földön, akinek a személyében Isten lép be az emberi történelembe, hogy itt számunkra is érthető módon jelentse ki magát. Az emberfia elnevezés tehát nem azt jelenti a Bibliában, hogy egy embernek a fia, mintha ezzel Jézus pusztán emberi természetére akarna utalni, hanem szakkifejezés, bibliai, teológiai szakkifejezés, a messiásra mutató méltóságjelző, ugyanúgy, mint a Krisztus, a Masiak szó, éppen úgy, mint a Dávid fia is. Amikor Jézus magát emberfiának nevezi, hallgatóit Dániel könyve 7. részének a proféciájára emlékezteti, ahol ezt olvassuk. Láttam az éjszakai látomásban, jött valaki az ég felhőin, aki emberfiához volt hasonló. Az öregkorú felé tartott, és oda vezették hozzá. Hatalom, dicsőség és királyi uralom adatott neki, hogy mindenféle nyelvű nép és nemzet őt tisztelje. Hatalma az örök hatalom, amely nem múlik el, és királyi uralma nem semmisül meg. Ézsaiás 9 proféciája is egybecseng ezzel, és a Máriának adatott angyali kijelentés is, hogy uralkodik Jákob házán örökké, és uralkodásának nem lesz vége. Az emberfia a világ ítélő ura, aki úr a törvény felett is. Erre utal Jézus szenvedése során Kajafásnak és Pilátusnak, és ezt idézi a Filippi 2 Krisztus himnusza is. Isten fia és emberfia tehát azonos tartalmú, egymást erősítő két elnevezés. János apostol úgy ír róla, mint aki közvetlen tanúja volt a testélet igének, a megváltó Krisztusnak, az Isten fiának. Együtt tanúskodik vele Péter is, második levelében utalva arra, amit átéltek a megdicsőülés hegyén. Nem kieszelt meséket követve ismertettük meg veletek, ami Urunk Jézus Krisztus hatalmát és megjelenését, hanem úgy, hogy szemtanúi voltunk isteni fenségének. Igen, ők a testben megjelent ige szem- és fültanúi voltak. De hát annyian mások is találkoztak Jézussal akkor, és mégsem látták meg, hogy kicsoda ő. A hitlátása kellett akkor is, és kell ma is ahhoz, hogy felismerjük, kicsoda Jézus. Az apostolok vele járhattak, láthatták és hallhatták őt. Annyi mindent nem értettek. Péter is hogy reagál arra, amikor Jézus először jelenti be a szenvedését nekik? Emlékezzünk rá. Annyi mindent nem értettek, de lényének kisugárzása és tisztasága meggyőzte őket. Csodáit látva részesei lehettek annak, amit ő cselekszik. És ezzel együtt részesei lehettek a Jézus körül növekvő feszültségnek is. Az evangéliumokban tényleg nem valami emberi mesélésnek a logikájával találkozunk, hanem a tények logikájával. Bemutatják, hogy szükségképpen nőtt a feszültség Jézus körül. És éppen azok voltak a legellenségesebbek egyre inkább vele szemben, akik a legvallásosabbak voltak és a vallási vezetők. És aztán jött a kereszt. Aztán éppen János az egyetlen, a szeretett tanítvány, aki a szétfutott tanítványok közül ott van a kereszt alatt. Látta meghalni Jézust. Ez is benne rejlik abban, amikor arról van, hogy megláttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttének dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal. Éppen abban láthatták meg ezt a dicsőséget, ahogyan meghalt, és aztán ahogyan megjelent nekik, mint feltámadott, és megmutatta nekik megdicsőült testén is a sebeit, a szöget fejét és oldalát. Békességét ajándékozta nekik, és arra rendelte őket, hogy másokkal is megláttassák, kicsoda Jézus. Nemzedékek láncolatán keresztül így jut el hozzánk is, az első tanúk bizonságtételén keresztül Krisztus világossága, a bűnbocsánat megelevenítő hatalma, a kegyelem és az igazság ereje. Azért, hogy mi is lássuk őt úgy, ahogy maga az Úr Jézus beszélt erről. Nem azért szállottam alá mennyből, hogy a magam akaratát tegyem, hanem hogy annak akaratát, aki elküldött engem. Mert az én atyámnak az az akarata, hogy aki látja a fiút, és hisz benne, annak örök élete legyen, én pedig feltámasztom őt az utolsó napon. János evangélium a 6. részében olvashatjuk ezeket. A testélet ige maga szólít ma is így, én vagyok az út, az igazság és az élet. És senki sem megy az atyához, csak is én általam. És aki ő hozzájön, azt ő semmiképpen ki nem dobja, hanem magához fogadja. János apostol vallomása arról szól, hogy a testélet igét úgy ismertük meg, mint aki az atyától való egyszülött, telve kegyelemmel és igazsággal. A páratlan, akinek a lénye különleges, fölfoghatatlan, egészen más, mint mi, és mégis hozzánk hasonlóvá lett, értünk. Túláradó szeretet és hűség jellemzi. A kegyelem és igazság szavaknak az ószövetségi megfelelőit Az új Biblia fordításunk általában így fordítja, hogy szeretet és hűség. Chesed ve emet. Görögül pedig he charis kai he aletheia. A kegyelem és az igazság. És az aletheia a valóság szava arra is utal, hogy ez nem látszat, hanem valóság. Ahogyan Isten atyaként mutatja meg nekünk önmagát az ő fiába. Kegyelmet pedig kegyelemért kaptunk. Túlcsordulóan, Jézus teljességéből. Az eredeti szöveg itt is egészen pontosan ez, hogy charin antikaritos. Kegyelmet kegyelemért. Nem csupán kegyelmet kegyelemre, mint ahogy az új Biblia fordításban olvashatjuk. Kegyelmet kegyelemért. Ezzel azt fejezi ki János, hogy Isten kegyelmes szeretetének egyetlen oka az, hogy ilyen az Isten. Bennünk semmi oka nincs ennek. Minden oka csak is magában, Istenben van. Nincs érdem, nincs fizetség, nincs teljesítmény. Kegyelmet csak kegyelemért lehet kapni. A kegyelem oka maga a kegyelem, hogy ilyen az Isten. Azt olvassuk ott János evangélium a prológusában, hogy a kegyelem és az igazság Jézus Krisztus által lett. Nem csak megjelent, hanem itt is az eredeti szó egész pontosan az, hogy lett. A törvény megemlítésével összehasonlítva ír erről János. Izrael népe Mózes által, mint emberi közvetítő által kapta a törvényt, amely kőtáblákba vésett rendelkezésként adatott neki. De az nem adott megoldást az embernek. A törvény megmondja, hogy hogyan cselekedj és mit ne tégy, amint azonban érintkezésbe kerül az ember életével, kiderül, hogy az ember szíve javíthatatlan és csalárd. És a lelkileg halott ember számára a törvényből ezért csak a bűnismerete meg az ítélet származhat. A megmentő, új és örök életet adó kegyelem Jézus Krisztus által lett. És így lehet atyánk az Isten. A kegyelem lett. Egeneto. Nem csak megjelent, hanem lett. Mert történnie kellett valaminek ahhoz, hogy Istennél lehessen számunkra kegyelem. Annak kellett történnie, hogy Jézus halálában, ami megváltásunk, elvégeztessék, és mi hitáltal benne rejtőzhessünk el. Ezért olvassuk a Biblia legismertebb mondatában, János 3.16-ban is így az igét, mert úgy szerette Isten a világot. És elgondolkodhatunk rajta, hogy miért múlt idő? Mit fejez ki ebben a mondatban az, hogy szerette? Miért múlt idő állít? Az eredeti szöveg megmutatja, hogy ez nyelvtanilag a görög aorisztos, amely ennek a szeretetnek az esemény jellegét fejezi ki. Az Isten szeretete eseményé lett. Itt a Földön, az emberi történelemben zajlott le ez az esemény. Poncius Pilátus helytartósága idején, és a helytartó jóváhagyásával szenvedt el Jézus megváltásunkért a kereszthalált. Jézus Krisztus számunkra mindenek előtt megváltó. Kereszthalálában ő váltságul, váltságdíjul adta önmagát. Szent, tiszta, tökéletes lényét. Tehát nem csak a puszta életét, mint ahogy egy hős feláldozza magát a többiekért egy csatában, a lényét adta oda. Tén pszichén autó, ahogy a görög szövegben találjuk. A bűn hatalmában vergődő és a kárhozat felé tartó embernek ez jelenti a megmenekülés egyetlen valódi Istentől felkínált lehetőségét. Az üdvösségnek nincs más evangéliuma, mint a keresztről szóló beszéd. Isten szeretetének legnagyobb csodája ez. A Jézus Krisztus vére által a kereszten történt megváltás. Az ő helyettes áldozata, és ezáltal bűneink kihengesztelése. Azelőtt ragyoghat föl a keresztnek ez a titka, aki tudja már magáról, hogy méltó Isten ítéletére, a halálra és a kárhozatra. Ugyanakkor pedig megérti, hogy Jézus helyette és érte szenvedett. Vétkei büntetését hordozta. Az evangélium igazi megértéséhez csak onnét vezet az út, hogy idézem egy énekünkből, haragot, átkot érdemeltem, és Isten megkegyelmezett. Szent fia vérzett én helyettem, hogy eltörölje vétkemet. Jézus Krisztus kereszthalálában egyszerre kap igazat Isten törvényének ítélete, és jut érvényre benne Isten bűnbocsátó szeretete. Isten haragja félelmetesen lesújt a bűnre, és ugyanakkor mégis megkímél minket, bűnösöket, mert a harag villáma helyettünk Jézust, Isten egyszülött fiát érte. Neki kellett így kiáltania a kereszten, én Istenem, miért hagytál el engemet? És Jézus az Atya akarata szerint vállalta mindezt, vette magára bűneink büntetésének borzalmát, hogy így áradhasson ki ránk a megmentő isteni szeretet. Ő az Isten báránya, aki hordozta a világ bűneit. Ézsaiás 53. része így mutatott rá előre, és így mutathatott rá keresztelő János is, amikor megvilágosította ezt neki lelke által az Isten. Az ördög hatalmát, igézetét is csak úgy törhette meg rajtunk Jézus, hogy elfordította rólunk az Isten ítéletét. A sötétség hatalmának, a gonosznak ugyanis maga Isten szolgáltat ki, mert tökéletes jóságából, szentségéből fakadóan haragjával kénytelen felelni az ember önzésére, énközpontúságára, arra, hogy mi a kísértőre hallgatva magunkéi akarunk lenni, és nem az Istenéi. Az élő Isten a vele való kapcsolatra teremtett minket. Így tart számon, és ennek megfelelően cselekszik velünk, és így kér is számon. Az embert Istentől elcsábítva, a sátán jogokat szerzett az ember fölött. De azért jelent meg az Isten fia, hogy az ördög munkáit lerontsa. Csodálatos a kereszt evangéliumának ezt a vetületét is megismerni, meghallani, megtapasztalni. A megváltáshoz, amely Jézus kereszthalálában elvégeztetett, és ez perfektum, végérvényes a görög igeragozásban, tetelesztaj, ez nem kell és nem is lehet semmit sem hozzátenni. Amikor az ember bármit próbál hozzátenni, az tévedés. Ő örök váltságot szerzett. Ez van fölírva a nyíregyházi evangélikus nagytemplomunk oltárképe fölé is. Még az elődök által használt bibliafordítás nyelvén. Vecsné vékúpenyi nálesz le. Ezt csak elfogadni lehet, bűnbánó hálás hittel, meghódolva a megváltó Úr előtt, aki élő és hatalmas szabadító. Jézus Krisztus váltságszerző halálának értelme, hogy a kereszt nem csak egy rettenetes tragédia volt, hanem tényleg a megváltásunk. Ez éppen azáltal lett nyilvánvalóvá, hogy az Atya föltámasztotta a halottak közül, és így igazolta őt. A kereszt önmagában a legrettenetesebb csődnek látszott. A bűn, a halál és a sátán diadalának. De a feltámadásban kiderült, hogy éppen a kereszt által történt meg Isten szeretetének győzelme. Ahogy már az előadás elején is idéztem a zsidókhoz írt levél második részéből, az Úr Jézus a halála által leverte azt, akinek hatalma van a halálon, vagyis az ördögöt. Jézus Krisztus hatalmával szemben, keresztjének, bűneinkért kiomlott vérének szabadító ereje által összetörik a sátánnak és a démoni erőknek minden joga és vádja, vádolása, amellyel igényt támasztanak az emberre. Csak adjuk magunkat megváltónk uralma alá, aki a vérén vásárolt meg, és ő szabaddá tesz. Megbékéltet Istennel, felold a marcangoló bűntudat alól, hited, bizalmat ébreszt szívünkben, belső felszabadultsággal ajándékoz meg. Megtöri a bűn kényszereit bennünk, kiszabadít az életünket megrontó hatalmak rabságából, és feltámadott életének erejét helyezi belénk lelke által. Pál apostol ezért így valla megváltott életről. Arról az életről, amelyben tudja már hitáltal az ember, hogy Jézus Krisztus megvásárolt engem a vérén, hogy az övé legyek. Így van erről, mert a Krisztus szeretete szorongat minket, mivel azt tartjuk, hogy ha egy meghalt mindenkiért, akkor mindenki meghalt. És azért halt meg mindenkiért, hogy akik élnek, többé ne önmaguknak éljenek, hanem annak, aki értük meghalt és feltámadott. Válasz ez arra, amit maga Jézus így mondott ki, mert az emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és életét adja váltságul, lényét adja váltságul sokaként. János evangéliuma prológusában ezt írja Jézusról, hogy ő az egyszülött Isten, aki kijelentette az atyát. Soha senki sem láthatta Istent közvetlenül az ő dicsőségében, mert nem bírta volna ki. Istent soha senki nem látta, indítja ezt a mondatot János. Mózesnek, emlékeztet János Mózes történetére, Mózesnek maga az Úr mondta, elvonultatom előtted egész fenségemet, egész pontosan a héber eredeti szó az, hogy jóságomat. A kőszikla hasadékába állítalak, és kezemmel betakarlak, és megláthatsz hátulról, mert orcámat senki sem láthatja meg. Isten azonban az ő istenségének, jóságának, szentségének és szeretetének számunkra kibírhatatlan végtelen feszültségét transformálta hozzánk Jézusban. A fiúban úgy ad kijelentést önmagáról, hogy a számunkra ne csak kibírható legyen, hanem megelevenítsen és örökké éltesse. Istennek minden önmagáról adott kinyilatkoztatása, amiben elmagyarázta nekünk, hogy kicsoda ő és mit akar, a fiúban történt. A fiú inkarnációja, megtestesülése előtt is. A fiút ismerhetjük fel ugyanis azokban a titokzatos ószövetségi történetekben, ahol Jahve angyala, hírnöke az, aki megjelent. Mózesnek is ő jelent meg az égő csipkebokorban, a Malák Jahve. És aztán kiderül, hogy ez maga az Úr. A Krisztus utáni második században Justinus mártír mutatott rá, éppen a Jézust elutasító zsidósággal szemben arra, hogy ezekben a történetekben, ahol az Úr angyala, az Úr hírnöke úgy jelenik meg, hogy benne maga az Úr szól, nem egy teremtett angyallal van dolgunk, hanem Istennek emberré leendő fia jelent meg, és adott már akkor is kinyilatkoztatást. János így nevezi őt, az egyszülött Isten. Az Úr Jézus maga is pontosan az égő csipkebokorra és a Mózessel ott történtekre emlékezteti a vele vitatkozó vallásos írást ismerő hallgatóit, amikor azt mondja, mielőtt Ábrahám lett, én vagyok. Itt nagyon rossz, mert elfedi a kijelentésnek a teljes erejét az 1975-ös újfordítás, amely így hozza ezt a mondatot, már voltam, mielőtt Ábrahám lett volna. Kifejez valamit, de mégsem a teljes erejét annak, amit Jézus mond. Ehhez képest javított ezen a mostani új bibliafordításunk, de egészen pontosan Jézus ezt mondja, mielőtt Ábrahám lett, én vagyok. Az örök vagyok. A folyamatos, az idő fölötti, a teremtés fölötti vagyok. Az atyával egylényegű fiú ő. Az atya kebelén lévő egyszülött Isten. Akik befogadták az Úr Jézust, mint megváltójukat, akik kegyelmet találtak az Istennél a fiú áldozatáért, azoknak a Szent Lélek, a Krisztus lelke kiáltja a szívében Isten felé, Abbá, Atyám. Jézust kell ismerni ahhoz, hogy Atyának ismerhessem az Istent. Én is. Csak annak Atya az Isten, akinek urává lett Jézus. Csak az imádja az Atyát lélekben és igazságban, aki imádja a fiút, a testélet igét. Csak ott van valódi kereszténység, ahol így van. Most még nem láthatjuk Istent, a megváltottak sem. A Krisztusban kapott reménységünk beteljesedésének ígérete azonban ott található a Biblia utolsó lapjain, ahol arról olvashatunk, hogy a mennyei Jeruzsálemben, ahol nem lesz többé átok a városon, szolgái imádják őt, az élő Istent, az Atyát a fiúval, és látni fogják az ő arcát, és az ő neve lesz a homlokukon. Bárcsak mind ott lehetnénk majd, ahol az élet vize árad az Isten és a bárány trónusából. Mert ezért lett testé az örök ige. Jézus az élő és eljövendő, dicsőséges Úr. János evangélium a prológusától, itt az előadás vége felé, hadd íveljen át most már, a szavalma Biblia utolsó könyvében lejegyzett, Jánosnak adott kinyilatkoztatásig. Így szoktuk emlegetni, hogy János jelenéseinek a könyve, de hát ne feledjük, hogy az első mondat ez benne, Apokalipszis Jézus Krisztus. Jézus Krisztus kinyilatkoztatása. Olvasom is az első sorokat, aztán majd a fejezet vége felé néhány sort belőle. Ez Jézus Krisztus kinyilatkoztatása, amelyet Isten adott neki, hogy közölje szolgáival mindazt, aminek hamarosan meg kell történnie, és amelyet angyalával elküldve kijelentett szolgájának Jánosnak. És az első fejezet vége felé olvasunk erről, amikor megláttam, lába elé estem, mint egy halott. Ő rám tette jobbját, és így szólt. Ne félj! Én vagyok az első, és az utolsó, és az élő. Halott voltam, de íme élek örökkön örökké, és nálam vannak a halál és a pokol kulcsai. Isten az ő váltsághalált halt fiának feltámasztásával és felmagasztalásával elkezdte az új teremtést, ígéreteinek betöltését. És pedig úgy, hogy bűnös embereket a megfeszített és föltámadott Krisztushoz térít, megújítja életüket a bűnbocsánat felszabadító hatalmával, eljegyzi őket örökre a magáénak megszentelő szent lelkét adva nekik zálogul. Ezért, ha valaki Krisztusban van, új teremtés az. A Krisztusban kapott új élet egyébként nem csak egyénileg jelent újat, mert a Szentlélek új közösségbe is kapcsolja egymással a Krisztusban hívőket, az ige és a szentségek hatókörében, és az ige mércéje szerinti cselekvő szeretet gyakorlásában. Ez a Krisztus testének, a szentek közösségének, vagyis a bibliai értelemben vett egyháznak a titka. Amit Isten már elkezdett Krisztusban, szent lelke által velünk, azt fogja teljességre vinni örök szeretetébe. Azoknak, akik Krisztuséi, az a reménysége, hogy üdvözítő Urunk elváltoztatja a mi nyomorúságos testünket is, az ő dicsőséges testéhez hasonlóvá. Ebben jut teljességre személyes életünk megváltása, a test megváltásával. Urunk örökre megszabadít a haláltól, a bűnzsoldjától is. A keresztény reménység tehát nem valami lélekhalhatatlanság sápadt eszméje csupán. A testestől, lelkestől megromlott, és legbensőjében, pneumájában, amit a lélek vagy a szellem szó használatával próbálnak magyarra fordítani. Itt a legbensőjében már világra jövetelekor is halott embert Krisztusban mindenestől helyreállítja, és dicsőségébe vonja Isten. A megváltásnak ez lesz a beteljesedése. Kicsoda a fiú? A megváltó. Ahogyan az Úr Jézus testé lételében, kereszthalálában és föltámadásában, ugyanúgy az ő visszajövetelében is az emberiség történelmének eseményévé teszi Isten a megváltást. Noha az Úr eljövetelének idejét nem tudhatjuk, számunkra egyáltalán nem lényegtelen a történelem. Az első keresztjének a saját életükben várták őt vissza. És ez nem tévedés volt. Ellenkezőleg ez volt, és ez ma is a helyes magatartás az Úr iránt. Mert ő eljön az övéiért. Az Úr Jézus visszajövetelét a benne hívők üdvösségükre várják. Először azok támadnak fel majd, akik hittek benne, olvassuk az első tesszalonikai levél 4. részében. Ezután azok a hívők, akik akkor itt a földön élnek, egy szempillantás alatt átváltoznak, és dicsőséges testben a feltámadottakkal együtt elragadtatnak Krisztushoz. Ahogy kiegészíti egymást itt az első tesszalonikai levél 4. része, meg az első korintusi levél 15. része. Sor kerül az üdvözültek megjutalmazására és hívő életük megvizsgálására is. Erről szól az a figyelmeztetés, hogy más fundamentumot senki sem vethet, azon kívül, amely le van fektetve, amely a Jézus Krisztus. De ki meglássa, hogy mi módon épít rá. Jézus Krisztus visszajövetelét várjuk tehát, akik benne hiszünk. Visszajövetelére vonatkozóan Urunk nem csak azt mondta, hogy sem a napot, sem az órát nem tudjátok, hanem azt is, tanuljátok meg a fügefáról vett példázatot. Így ti is, amikor mindezt látjátok, amiket az ő visszajövetele előtti dolgokról elsorolt, tudjátok meg, hogy közel van ő az ajtó előtt. És akkor csak vegyük a szívünkre, hogy mi mindent kell ma látnunk. Soha eddig nem tapasztalt mértékben a világban növekvő zűrzavar és katasztrófák terén. Annyit bizonyosan tudunk a Szentírásból, hogy Jézus Krisztus ismét eljön. Azt is tudjuk, hogy aki hisz benne, az akkor már nem megy ítéletre. Aki hallott róla, de visszautasította szeretetét, az viszont elkárhozik. Azt is tudjuk, hogy aki úgy él, hogy mindig kész az ő megjelenésére, azt nem fogja készületlenül találni váratlan eljövetele. Erről meg az első tesszalonikai levél 5. részében olvashatunk néhány fontos igét. És aztán továbbiakat is kijelent nekünk Isten az ő igéjében. az Úr Jézus visszajövetelét megelőzően nagy katasztrófákat, gonoszságot, istentelenséget és antikrisztusi zsarnokságot átélt világban. Izrael és a népek megítélésével kezdődik majd el az ő messiási uralma. Ahogy Ézsaiásnál olvasunk például róla, félni fogják az Úr nevét napnyugaton és dicsőségét napkeleten, amikor eljön, mint egy sebes folyam, amelyet az Úr szele korbácsolt föl. De eljön Sionhoz a megváltó, Jákob megtérő bűnöseihez. Így szól az Úr. Ezekre az igékre utal Izrael sorsa kapcsán Pál apostol a Római Levél 11. részében. Akik bemehetnek Krisztus országába, földi áldásokban részesülnek majd. Az ószövetségi proféták csodálatos színekkel festik meg a messiási időt. A népek közötti béke és igazságosság kora lesz az. Megújul a természet, és még az állatok között is béke lesz. Gondoljunk csak bele, ezzel ki kell egészítenem, amit leírtam. Az Úr Jézus mennybe menetele előtt a tanítványok ezt kérdezik. Uram, nem ebben az időben állított helyre a királyságot Izraelnek? Tele voltak ezzel a várakozással. Mert ez a proféciákból következett. És az Úr Jézus nem azt mondja, hogy téves a ti várakozásotok, most már mindent lelkileg kell érteni, hanem azt mondja, nem a ti dolgotok, hogy megtudjatok olyan időket és alkalmakat, amelyeket az Atya maga kizárólagos hatalmába helyezett. Hanem mi a dolguk? És azóta is ez van még érvényben. Az Úr Jézus visszajöveteléig. Tanúim lesztek, amikor a Szentlélek eljön reátok. Attól fogva. De maga az Úr Jézus Krisztus is, meg amit Pál apostol leír a Római Levele 9., 10., 11. fejezetében, összekapcsolva a Jelenések könyve 20. részével, a Krisztus 1000 éves királyságáról, ez mind megerősíti az ószövetségi ígéreteket. Ezt is nagyon fontos a Bibliából megértenünk. Ez valami olyan téma, ami a reformátoroknak sem lett még világossá maguk korában. Más volt az ő harci feladatuk, hogy így mondja. Azt is olvassuk a Jelenések könyve 20. részében Krisztus messiási uralmáról, hogy a sátán meg lesz kötözve ekkor, és Isten uralma mindenki számára érzékelhető és kétségbe vonhatatlan áldásokkal teljes lesz. Aztán olvassuk több helyen, most az 1 Korintus 15-ből idézem, Krisztusnak addig kell uralkodni, amíg lába alá nem veti valamennyi ellenségét. Messiási uralma végén egy kis időre a sátán elbocsáttatik börtönéből, és elmegy, hogy megtévessze a népeket. Jelenések könyve 20. rész. Kiderül ekkor, hogy sokan még Krisztus látható uralmának áldásai ellenére is szívükben ellenségesek maradtak Istennel szemben. Isten az ő ítéletének emésztő tüzével válaszol a jósága ellen makacsul lázadó teremtményeknek. Az ördög az örök gyötrelem helyére kerül, a régi föld és ég pedig, mely színhelye volt a bűnnek, elmúlik. Mint utolsó ellenség töröltetik el a halál, olvassuk az 1. Korintusi levél 15. részében. És ezzel összefüggésben a Jelenések könyve 20. részében meg azt találjuk, hogy sorra kerülnek a többi halottak is a feltámadás vége. Akik nem ismerték Krisztust és nem hittek ő benne, azoknak is oda kell állniuk a nagy fehér trónus, az Úr ítélőszéke elé, hogy cselekedeteik szerint megkapják ítéletüket. De megnyittatik ott az életkönyve is. Csak az vettetik a tűztavába, ami a második halál, a kárhozat, csak az vettetik oda, akit nem találtak beírva az élet könyvébe. A Biblia utolsó fejezetei csodálatos képekben mutatják be Jézus Krisztus, az Isten fia és emberfia által be fog teljesedni az, hogy Isten lesz minden mindenekbe, és ebbe az örök harmóniába öleli bele megváltottainak életét. Mert fel is magasztalta őt az Isten mindenek fölé, és azt a nevet adományozta neki, amely minden névnél nagyobb, minden név fölött való, hogy Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alattiaké. És minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. Bárcsak mi már most hittel vallanánk, üdvözítő hittel. Jézus Krisztus Úr, Jézus Krisztus az én Uram, a valóságos Isten és valóságos ember az én Uram, aki engem elveszett és elkárhoztatott embert megváltott, hogy az övé legyek. Meddig? Az örökké valóságig és örökre. Csendesedjünk el az Úr előtt és imádkozzunk. Uram Jézus Krisztus, milyen gazdagon mutat be téged az ige. Mi minden rejlik. Sokszor olyan sorokban is, amiken talán könnyen átsiklanánk. Olyan bibliai sorokban, amiket nem értünk, nem is érthetünk addig, amíg szent lelkeddel te magad meg nem világosítasz, és te magad meg nem szólítasz. Köszönjük, Uram, hogy te magad mutatkozol be az igében nekünk, és akarod, hogy a tieid legyünk. Már most, és örökre boldogan. Köszönjük, Úr Jézus Krisztus, hogy értünk lettél emberré, te, az örök teremtő ige, az Istenből való Isten. Elhordoztad bűneink kárhoztatását, engesztelő áldozattá lettél értünk, Isten az Atya előtt, és megtörted a sátán hatalmát, igézetét. Köszönjük, Úr Jézus Krisztus, hogy a benned való hit által ismerhetjük Atyánknak az Istent, és így tanúskodhatunk mi magunk is a te nevedben, amíg itt tartasz, amíg kegyelmed ideje tart, és várhatjuk visszajöttödet üdvösségünkre mindazok, akik a tiéd lettünk. Hadd legyünk mind a tiéd valóban, akik itt vagyunk, és hadd vezethessünk még másokat is hozzád. Esténket, éjszakánkat is kezedbe tesszük le, és köszönjük, hogy nevedben szabad így imádkoznunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.